Kedves testvérek, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek titeket. Miért jött el Jézus erre a világra? Jézus azért jött el, hogy minket megváltson és üdvözítsen, válaszolhatná bárki közülünk. De Jézus a megváltását azzal kezdte, a megváltást, hogy vakokat gyógyított. Jézus meggyógyította a vakságban és a lelki vakságban lévőket egyaránt. Tehát mind a testi vakságban szenvedőket, a fogyatékkal élőket, mind a lelki vakságban élőket, azokat, akik ő hozzá mentek. Csak is azokat tudta meggyógyítani. Mai témánk tehát erről szól, Krisztus vakokat gyógyított, és mai napig is gyógyíthat és gyógyít. Az ószövetségi bibliai proféciák jövendőltek arról, hogy az Istentől elküldött szabadító működésének az egyik jellegzetessége az lesz, hogy a vakok szemei megnyílnak, a vakok látni fognak. Miután Jézus megkísértetett a pusztában, 40 napig imádkozott és böjtölt ott, és ott megkísértette a bukott angyal fejedelem, és Krisztus legyőzte őt, utána visszatért Názáretbe, és az egyik szombatnapon szokása szerint bement a zsinagógába, és ott felállt olvasni Isten tisztelet keretében. Lukács evangéliumának 4. fejezete számol be erről. Ezt írja ezzel kapcsolatban Lukács evangéliuma a 4. fejezetben. 16. verstől olvasom. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárván arra helyre nyitotta, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őrá voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Kedves testvéreim, hallhattuk, láthatjuk, hogy Jézus Ézsaiás, vagy másként Izaiás proféta könyvéből olvasott fel az ottani jelenlévőknek, és azzal fejezte be a felolvasott részt, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallására. Itt csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy ma divatos álláspont lett a magyar társadalomban, hogy az ószövetségi írások egyes kijelentései miatt elvetik a teljes ószövetségi iratokat, és csak az új szövetséget fogadják el. Ilyen mozgalom már az ókorban is létezett. Azt állítják, hogy csak az új szövetséget fogadják el Istentől származó kinyilatkoztatásnak. Úgy tesznek, mintha az új szövetségben nem lenne számos hivatkozás az Ószövetségből, mint hogyha az Új Szövetség nem idézné sok helyen az Ószövetséget, pedig az Új Szövetség tanúskodik arról, hogy az Ószövetségben kijelentett proféciák sok tekintetben beteljesedtek. Az evangéliumok és a teljes Új Szövetség sok helyen idézi az Ószövetség valamennyi könyvét, annak számos kijelentését. Erre ők azt a választ adják, hogy ez azért van, mert az Ószövetséget rátolták az Új Szövetségre. Több ponton változtattak az Új Szövetség könyvein, javítottak az Új Szövetségi iratokon, stb. Kedves testvéreim, ezzel tulajdonképpen azt mondják azok, akik elvetik az Ószövetséget, és hibát keresnek az Új Szövetségben is, ezzel azt mondják, hogy tulajdonképpen az Új Szövetséget sem fogadják el, hanem a saját hagyományaikhoz igazítják az írásokat. Könnyebb testvérek azt állítani, hogy az új szövetségi írásokon változtattak, vagy hogy az ószövetségi iratokat nem a Szentlélek sugalmazta, mint engedelmeskedni az Isten parancsolatainak. Zárójel bezárva, itt be is zárom ezt a zárójelet, és nem szeretnék erről többet szólni, hanem visszatérnénk a témánkhoz. Maga az Úr Jézus Krisztus számos helyen az evangéliumokban hitelesíti az Ószövetség Istentől származó kinyilatkoztatását. Meg kell értenünk, hogy az ószövetségi írásoknak milyen előkészítő szerepük és jellegük van abban, hogy az Úr Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel meg legyen erősítve. a Jézus Krisztusról szóló új szövetségi tanúságtétel megerősítse a mi hitünket. Az Úr Jézus azért jött el erre a világra, hogy a bűn sötétségében és a rabságban élő embereket a szeretet és az igazság, igazságosság világosságára vezesse. Minket a bűntől és az örök haláltól megváltson és üdvözítsen. Mi a bűn következménye? A bűn következménye a betegség, a halál, az első és a második halál is. A bűn következménye a test és a lelki értelemben vett vakság is. Én most mind a kettőről szeretnék szólni. A testi értelemben vett vakságról is röviden, hogy Jézus hogyan gyógyított vakokat, és arról is, hogy mi az oka, hogyha valakik vagy bárki lelki értelemben vakká lesz, és mi ennek a gyógymódja a Biblia szerint. Ézsaiás próféta több helyen is arról ír, hogy a Messiás az Isten lelkétől fölkent szabadító, amikor eljön ebbe a világba, akkor arról lesz felismerhető, hogy többek között vakokat is gyógyít. Jézus Lukács evangéliuma által leírt szakaszban tulajdonképpen az Ézsaiás 61. fejezetéből olvasott fel a zsinagógába. Ott szó szerint, hogyha föllapozzuk Izaiás vagy Ézsaiás könyvének 61. fejezetét, nem találjuk meg azt, hogy ott Jézus vakokat gyógyítana, tehát a Messiás, amikor fellép, akkor ezt fogja tenni, de azért mindenképpen szó van arról, hogy a Messiás a foglyoknak szabadulást hirdet, és a megkötözötteknek megoldást. Nem tudom, hogy az új szövetség ebben az esetben Ézsaiás könyvének melyik szöveg változatából idéz, de nem is lényeges, hiszen az új szövetséget is a Szentlélek sugalmazta. Tehát nem ez a lényeg, mert a vakok gyógyítása is megkötözöttség. És Jézus ennek megoldásáért is jött erre a világra. Viszont, hogyha megnézzük Ézsaiás könyvének 42. részét, ott kifejezetten ír arról, hogy az Úr szolgáján megnyugszik az Úrnak lelke, és ő meg fogja nyitni a vakoknak a szemeit. Fel is olvasnám ezt a részt Ézsaiás könyve 42. részéből, de csak kivonatosan. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, törvényt igazán jeleníti meg. És így fejezi be ezt a részt, én az Úr hívtalak el igazságban is fogom kezedet, megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, nemzeteknek világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlőzből kihozzad, és a fogházból a sötétségben ülőket. Tehát láthatjuk, hogy a Ézsaiás próféta szerint az Úr szolgája, amikor megjelenik a Messiás, az egyetemes megváltó, akkor ő vakokat fog gyógyítani. Ez lesz az egyik jellegzetessége az ő működésének. Ézsaiás 35. fejezetének 5. verse pedig azt írja, hogy akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Tehát ebben a prófétai könyvben több helyen is szerepel, hogy mi fog történni akkor, amikor az Isten fia eljön ebbe a világba. Hogyha az evangéliumokat elolvassuk, láthatjuk, hogy Jézus nyilvános működése során ténylegesen vakokat gyógyított. Vakokat is gyógyított. Például ott van János evangéliumának a 9. fejezete, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus egy vakon születettet gyógyított meg, és ez a vakon született tanúságot tehetett az ő gyógyulásáról a főtanács tagjai előtt. Tanúságot tehetett magáról Jézus Krisztusról. Mit üzent például Jézus keresztelő Jánosnak, amikor keresztelő Jánost Heródes börtönbe vetette, és bár korábban Jézus Krisztusról tanúságot tett a Szentlélek által, mégis ott a börtönbe kétségek gyötörték, és elküldte két tanítványát, és kérdeztette Jézustól, hogy mondd meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjuk. És Jézus felismerte keresztelő Jánosnak a helyzetét, hogy milyen kétségek gyötrik, és milyen fájdalomak közt lehet ott a börtönben, és egy biztatást és egy kis intést is küldött neki, de ebben a biztatásban felismerhette, hogy az ő személyében valójában a megígért megváltó jött el. Menjetek és mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a leprások megtisztulnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek hirdettetik az Isten országa. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. János, te boldog vagy, hogyha nem botránkozol meg bennem, tulajdonképpen ezt így üzente Jézus általános megfogalmazásban keresztelő János számára. Keresztelő János ismerte a Messiásra vonatkozó ószövetségi kijelentéseket, ennek beteljesedését látva megerősödött, vagy megerősödhetett a vértanúsága előtt abban, hogy Jézus a megígért Messiás, az egyetemes üdvözítő. Tehát János azt az üzenetet kapta Jézustól, hogy a vakok látnak. Ebből is tudhatta keresztelő János, hogy Jézus a megígért, Istentől küldött szabadító és gyógyító. Az a tény, hogy Jézus visszaadta a vakoknak látását, fel kellett volna keltse az írástudók, a farizeusok érdeklődését is. Hát azt észrevehetjük, hogy valóban felkeltette, csak hogy nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben. Mert hogy nem keltette fel a szívükben Krisztus iránti őszinte odaadó érdeklődést és megbecsülést, hanem ezzel szemben inkább féltékenységet és haragot keltett a szívükben. Pedig tudniuk kellett volna azt, hogy az ószövetségi iratokban jövendőlések vannak arról, hogy amikor a Messiás eljön, akkor vakokat is fog gyógyítani. Másodszorban, hogyan tanúskodtak arról, hogy Jézus vakokat is gyógyított, sőt, ők maguk hallgattak ki egy vakon született ember, akit Jézus meggyógyított, mégsem akarták elfogadni, hogy csoda történt. Vajon mi volt ennek az oka? Miért nem fogadták el, hogy csoda történt, hogy Jézus meggyógyította a vakon születettet? Testvéreim, erről a Szentírás tanúskodik. Föl kell lapoznunk az Új Szövetségnek más vonatkozásait is, hogy megismerjük, hogy mi volt a lelkükben az igazi ok. Jézus nem véletlenül mondta az írástudókra és a farizeusokra vonatkozóan, hogy hagyjátok őket, mert vakoknak vak vezetői ők. Jézus kimondta, hogy ezek a farizeusok és az írástudók vakoknak vezetői, akik világtalanokat, más vakokat vezetnek, szintén különböző lelki okokból, lelki vakságban lévőket vezetnek félre, és nem az üdvösség útján. Így tehát előtérbe kerül most a vizsgálatunk során a lelki vakság értelme is. János apostol ír arról, hogy milyennek a lelki vakságnak az oka. És arról is, hogy mivel gyógyítható ez a lelki vakság. János apostol első levele, második fejezetének 9. versétől így olvasom az Isten igényét. János apostol első levele, második fejezet 9. versétől. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozása való. Aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. A farizeusok és az írástudók gyűlölték Jézust, mert Krisztusnak az élete példája tökéletes volt, és leleplezte az ő képmutatásukat. Leleplezte az ő törvényhez való külső igazodásuk elégtelenségét, mert a szívük ettől még nem tisztult meg. Külső cselekedetek végrehajtásától a szív nem nyer megtisztulást, csak akkor, hogyha oda mentek volna Krisztushoz, akkor tisztult volna meg a szívük. Minden embernek a szíve akkor lesz tiszta, hogyha oda megy Krisztushoz, felismeri és megvallja bűneit, megbánja és el akarja hagyni. Krisztus azért jött, egyedül Krisztus jött azért, hogy az ördög munkáját lerontsa, és ő le is tudja rontani. És le is rontotta az ördög munkáját, tehát nekünk Jézus Krisztushoz kell menni, ahhoz, hogy megszabaduljunk a bűntől és az örök haláltól. Aki viszont gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig sötétségben, lelki vakságban van. Az ilyen ember bár lehet írástudó. Örvendhet nagy tekintélynek egy hívő közösségben, mondhatja azt, hogy ismeri a Bibliát, de hogyha haragszik valakire, azaz nem tudok neki megbocsájtani, és nem foglalkozik ezzel, az lelki értelemben vakságban van, sötétségben jár, mert a sötétség megvakította az ő szemét, és nem tudja, hogy hová megy. Így voltak a farizeusok Jézussal kapcsolatban. Ismerték az ószövetség kijelentéseit, azt is láthatták, hogy Jézus nyilvános működése során bibliai proféciák teljesednek be, mégis a folyamatosan a szívükben ellenálltak ennek a világosságnak, mert féltékenyek voltak Jézusra, és haragudtak rá, mert az életével, a szent életével, a tisztaságával, élete példájával, szavaival leleplezte az ő képmutatásukat elsősorban saját maguk előtt. A példázatai által Jézus nem azonnal küzdött és szállt szembe a farizeusokkal és az írástudókkal, hanem az ő üdvösségükért is küzdött, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És a farizeusok is elveszte. Őket is meg akarta menteni. De ők megkeményítették a magukat a bűnben és abban az álláspontban, hogy elveti Krisztust. Mert hogy a bűnhöz ragaszkodtak. Inkább a bűnhöz ragaszkodtak és önigazolásba maradtak. Ezért Jézusnak később nyilvánosan is fel kellett lépni velük szemben. Még egyel tovább gondolva ezt a lelkiállapotot, János apostol az első levélben nem csak azt írja, hogy aki nem szereti az ő atya fiát, az a sötétségben van, hanem azt is írja, hogy lelkileg halálban van. Tehát nem csak sötétségben van és sötétségben jár, hanem a lelki halál állapotában van. Márpedig, ha valaki lelkileg halott, akkor hogyan tudna másokat az élet világosságára vezetni? Életet csak élettől kapunk, tehát Krisztus maga az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus, tehát élet csak tőle jöhet. Aki viszont meghalt saját önzése számára, azt tud feltámadni egy új életre. Nézzük csak meg, hogy mit is ír János apostol erről a lelki halálról és ennek egyetlen orvosságáról, gyógyszeréről. Tehát akkor a János apostol első levele 3. fejezetéből, a 14. verstől, így olvasom az Isten igéjét. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyám fiaiért, akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Aki gyűlöli az ő hittestvérét, azaz nem szereti őt. Nem fejezi ki tettel és igazsággal, hogy valóban szereti őt. Az valójában nem is szereti. Nem küzdötte meg imádságban azt, hogy megbocsásson az ellene vétőnek. Annak, aki visszaélt vele. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy hát nem haragszom rá. Hát de az a helyzet, hogy nem is imádkozunk érte, és nem is teszünk jót érte. Nem küzdünk azért, hogy a lelkünkben még az ellenérzést is eltávolítsuk vele kapcsolatban. Ezeket mind imádságban Krisztus elé kellene vinni ahhoz, hogy a lelkünk meggyógyuljon, és a másik ember is segítséget, áldást kaphasson. János apostol által többször is felszólít minket az Úr, hogy szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri meg Istent, vagy nem ismerte meg Istent, mert Isten a szeretet. Tehát ezt a 4. fejezetből idéztem. Ha valaki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Annak legfeljebb csak bibliai fogalmai lehetnek a jó Istenről. De nincs közössége az Istennel. Mert vakságban van, és a lelki halál állapotában van. Egyetlen kiút ebből az Isten iránti viszont szeretetből fakadó belátás, bűnfelismerés, bűnrendezés, őszinte bocsánatkérés a jó Istentől és egymástól, önmagunk megalázása Isten színe előtt, és nem pedig az önigazolás útja. Aki a saját álláspontját védi, de bizalmatlan testvérével szemben, az kinyilvánítja, hogy valójában nem szereti őt. Aki helyesen él, az helyesen is lát. Tartja ezt egy mondás. Aki szeretetben él, annak a meglátásai és tanácsai Isten világosságából valók, és az ilyen ember közösségben van az élő Istennel. És másokat is az Istennel való közösségre tud vezetni. Aki nem szeret, annak nincs közössége az Istennel. Még akkor sem, akkor sincs, hogyha helyes bibliai alapelveket vall. Látszólag. Ha nem szeret, ha a szíve mélyéből nem tud szeretni, és ezt nem kapta meg a jó Istentől, nem tudta letenni az ént, és nem tudott meghalni önmaga számára, akkor hogyan tudna nyilván Istenhez kapcsolódni? De ha nem szeret, akkor nincsen közössége az Istennel, és másokat sem tud Istennel való közösségre vezetni. Erre mondta Jézus, hogy vak vezet világtalant. Márpedig, hogyha vak vezet világtalant, akkor mindkettő gödörbe esik. Egy keresztény közösségben az Istentől kapott talentumok, a lelki érettség és különösen a lélek gyümölcsei alapján kellene vezetőket választani. Ez bármely keresztény közösségre vonatkozik. Tehát még egyszer elmondom. Egy keresztény közösségben az Istentől kapott talentumok, a lelki érettség, alkalmasság és a lélek gyümölcsei alapján kellene vezetőket választani. Csak és addig hallgatni rájuk, az ő útmutatásukra, tanácsaikra, amíg ők is Krisztust követik. És a lélek gyümölcsei ezt az életükben igazolják. A lélek gyümölcsét pedig ismerjük. Szeretet, békesség, öröm, jóság, hűség, kedvesség, mértékletesség, stb. Nem soroltam fel az egészet. A farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy csak nem vagyunk mi is vakok. Mit válaszolta erre Jézus? Azt válaszolta, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy látunk, ezért bűnötök megmarad. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogyha tudatlanságban volnátok, és a Bibliát nem ismernétek, Jézus mondta a farizeusoknak, saját hibátokon kívül nem ismernétek a Bibliát, akkor ez még orvosolható lenne. De ti ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy mi a helyes, mégsem aszerint éltek, mondta Jézus a farizeusoknak. Nem ismeritek föl, hogy nektek is megváltóra van szükségetek. Saját erőtökből soha, de soha nem juthattok el az Istennel való közösség állapotára és tökéletességre, csak Jézus Krisztus által és a bennetek lakozó Szentlélek által. Hogyha az írástudók oda mentek volna Jézushoz, mint ahogyan a koldus, vak Bartimeus kiáltott, és azt mondta, nem csak azt mondta, hogy Jézus, hanem azt mondta, Jézus Dávid fia, tehát felismerte, hogy ő a megváltó. Jézus Dávid fia, könyörülj rajta. Mint ahogy odament és kiáltotta, és Jézus meg is gyógyította őt, meg vagyok győződve, hogy a lelki vakságban lévők is, hogyha Jézushoz mennek, ugyanúgy meg fognak gyógyulni. Gondoljunk arra, hogy a vak Bartimeus arra kényszerült, hogy kolduljon. Egy kolduló ember, hogyha becsületes, tisztességes koldusról van szó, akkor tulajdonképpen letette az énjét, az már megalázta magát. Mert megalázott helyzetben lenni és koldulni csak azt tudja, aki benne van. És az ilyennek úgy tűnik, hogy nincs már vesztenivalója. Ő megalázta magát, és azonnal oda tudott menni Jézushoz. Ezzel szemben, akik Jézust kísérték, azok úgy tűnik, hogy láttak, hiszen vakság problémáik nem voltak, testileg nem voltak vakok, de más problémáikkal nem mentek oda Jézushoz. Nem ismerték fel, hogy szükségük lenne, hogy oda menjenek Jézushoz, és kérjék a gyógyulást az életükben, egyik vagy másik lelkisebbre, vagy gyógyulást, szabadulást egy-egy bűnnel, vagy egyéb problémával kapcsolatban. És hogyha nem mennek oda, csak ott vannak mellette, de a szívük nem kapcsolódik Krisztushoz, akkor nem is tudnak nyerni gyógyulást. Jézus minket is újra és újra magához hív. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Jézus megígéri azt is, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig. Csak azt kéri, hogy az ő igéje legyen bennünk, és az ő igének engedelmeskedjünk. És hogyha ezt megtesszük, akkor nincs mitől félnünk, mert az Isten hűséges. Mert az Isten önmagát meg nem tagadhatja, a saját ígéreteit. Az Isten igaz, szent, és mindenkor a saját kijelentett szavához hűséges marad. Krisztus velünk marad minden körülmények között, a világ végezetéig. Bízhatunk benne az igen nehéz körülmények között is. Nagyon röviden összefoglalva, csak azt kéri tőlünk, hogy higgyünk ő benne. Szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket, és ő az ígéreteit teljesíteni fogja. Amen.